Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a tőzsde hirtelen hangulatváltozásaira, és rajta tartjuk ujjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Ezt most vegye be és nyugodjon meg!
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! 9 óra 12 perckor köszöntünk mindenkit itt a Rádió Café 98.0-en a Millás reggeli műsorában. A két műsorvezető közül az egyik Kántor Endre.
Másik pedig Mihálovics András.
Így van, 0630-as 698-0980 SMS, WhatsApp és Viber számunk ez. Jött egy olyan kérdés, ami nekem szól, de off topic. Ha a vadászok szeretik, tisztelik a természetet, akkor miért hagyják az erdőben, folyóparton a műanyag töltény hüvelyeket vadászat után? Hát, mint annyi más közösségben, azt kell mondanom fedélzetmesternek, itt is van olyan is, meg ilyen is. Ha én ilyen helyzetbe kerülök, én bizony hazahozom az üres töltényhüvelyeket, és egy csomó ismerősöm és ismerősöm ismerőse is így tesz. Vannak ennél trehányabb kollégák is, ahogy ez látható, és nagyon helyesen megjegyezte a fedélzetmester, de azt is tudni kell, hogy itt is forrong az egész vadásztársadalom, mert ugye a hüvely az egy dolog, hanem az abból kilőtt ólomsörét a másik környezetvédelmi probléma, lévén nehézfém, stb. És itt pedig már az acélsöréttel kísérleteznek, az meg nem olyan tulajdonságú, mint az ólomsörét, szóval itt is forr az innováció, és valóban nagyon helyesen fel kell hívni a vadász társakat arra, hogy szedjük össze magunk után a kilőtt töltény hüvelyeket, ne csak a fémet, hanem a műanyagot is. Egyébként pedig nem csak a vadászok, hanem Kántor Endre tapasztalata, és szerint ja, a mezőrök igen, is igen. Rendkívül trehányak tudnak lenni.
Igen, hát a seregélyek ellen durrogtatnak sok helyen szőlőkben.
Ami tök nagyon jó, meg kell, meg hasznos, meg ez a dolguk, csak hogyha már kilőtte a hüvelyt, akkor tegye már be a tarisznyájába az üres töltény hüvelyt. Úgyhogy ez jött még, illetve van ilyen, hogy nagyon jó volt a rovat, gratulálok, persze a többi is írja a hallgató.
Köszönjük
futómű
szépen
rovatunkra. Veráról megtudtuk, hogy ő egy szabadságharcos pék, ezt nem láttam jönni, illetve az a jó fejhallgató, amelyik kiszúrja és lehalkítja.
Jaj,
a
hát
VEM.
Rengetegen írtak a Vemmageddon miatt, többek között azt írja nekünk Lilla. Tegnap előtt a turkálóban még azzal vigasztaltam magam, hogy csak feldolgozás nem számít, de tegnap nem volt menekvés. Spinning óra, karácsonyi különkiadás, a halálos ítéletem meg volt írva. Ho-ho! Lilla ugyanarra a spinning órára jár,
igen,
mint másik kedves hallgatónk, úgyhogy két Millás reggeli hallgató, egy spinning
órára. Aztán Gábor hallgató írjon be egy fekete pontot, mert meg sportszerűtlen játékért megintem. Egy jégkorcsolya pályán készült felvételt osztott meg videó formájában, azzal a felhanggal, hogy majdnem megbotlottam, közel a vég, akár sokan is elhullhattunk volna a műjégpályán, de még kitartok. Nem mertem megnyitni a videót, mert attól félek, hogy ez nem más, mint egy álcázott toposó akna, úgyhogy nem dőltünk be ennek a dolognak. Nem ér, nem sportszerű elküldeni álcázva a linket azoknak, akik részt vesznek a Vamageddon játékban.
Az informatika ma már nem csak tudományág, amely az információ megszerzésével, feldolgozásával, tárolásával, sokszorosításával és továbbításával foglalkozik, hanem mindent behálózó és meghatározó közeg. IT Kalauz, a Millás reggeli IT rovata. Elkalauzolunk az egyesek és nullák erdejében.
A rovat támogatója, a hazai tőzsde gyorsan növekvő nemzetközi informatikai szolgáltatója, a Gloster Info kommunikációs nyerté.
No kérem szépen, én nem gondoltam volna, hogy a TikTok politikai tényező lesz, pedig
dehogy
az lett.
Nem, hát már Trump óta lehet tudni, igen, hogy politikai tényező. De majd erre is rákérdezünk, igen, de most nem ez a fő hír.
Nem. Kói Tamás, a hvsv.hu szerkesztője majd rendet vág a gondolatainkban. Szervusz, jó reggelt!
Sziasztok, üdv a hallgatóknak!
Azért hívtalak, hogy az Európai Bizottság hivatalos eljárást indított a TikTok ellen, és azt gondolná az ember, hogy hát a fogyasztók védelme, adatvédelem, stb., de nem, hanem a digitális szolgáltatási rendelet megsértése miatt, eddig még nyugodtan alszunk, de hogy nem tett eleget a kötelezettségének, hogy mérsékelje a választásoknál a rendszer szintű kockázatokat, az ilyen nagyon nem egyszerűen befogadható információcsomag, ezért is gondoltuk, hogy téged hívunk. Egy kicsit lépjünk vissza, mert hogy ennek előélete már az Egyesült Államokban is van, de hát ugye a hozzánk hasonló boomerek fejében úgy él, hogy a TikTok ez a nagyon vicces, nagyon rövid, táncikálós videóknak a platformja. Hogy lett ebből politikai tényező? Hogy lett ebből gazdasági ellenség az Egyesült Államokban? Hogy lett ebből per az Európai Bizottságnál? Mi folyik a TikTokon?
Hát leginkább nagyon sok felhasználó lett a TikToknak az elmúlt időszakban, és hát ugye a fiatal felhasználók, akik egyébként a TikTokot jellemzően letöltik és nézik és fogyasztják az ott megjelenő tartalmakat, ők is választópolgárok, tehát emellett a tény mellett azért ne menjünk el, jó, nyilván persze vannak olyan fiatalkorúak, akik még nem szavazhatnak, de alapvetően ugye az Egyesült Államokban is és Európában is erről szól ez a történet. Ugye említette Trumpot a beszélgetés elején, és ugye itt van egy nagyon fontos már hatályba lépett jogszabály az Egyesült Államokban, ami gyakorlatilag, hát azt mondom, két héten belül, vagy három héten belül véget vett a TikTok amerikai működésének. Ugye ott az volt kifejezetten konkrétan ebben a jogszabályban benne, hogy az Egyesült Államok számára nemzetbiztonsági kockázatot jelent a TikTok azért, mert manipulatív tartalmakat tehetnek közzé ott, hát mondjuk úgy nem baráti országok szakszolgálatai, most fogalmazunk így.
Igen, ilyen, de ezt hogy kell elképzelni? Te láttál már ilyen befolyásoló videót? Tehát ez a nyomok egy hátonpörgést a Wham Last Christmasre, felállok és azt mondom, hogy Trump a legjobb jelölt, fiatalok. Tehát valami ilyesmi kell?
Szerintem nem is ez inkább ezek a nagyon látható dolgok, amik számítanak, hanem az, hogy a háttérben hogyan tekerik a potmétereket ezeknél az algoritmusoknál, hogy azért a TikToknak van arra befolyása és ráhatása, hogy milyen tartalmak, milyen gyakorisággal jelenjenek meg, és kinél jelenjenek meg ezek a tartalmak, és adott esetben ezzel tudja befolyásolni azt, hogy mondjuk egy politikai kampányban melyik jelöltnek legyen láthatóbb a jelenléte a TikTokon, és melyiknek legyen kevésbé látható.
Tehát akkor még ezt tehát nem is győzködik a felhasználót, egész egyszerűen csak újra és újra szembe jön ugyanaz az arc, és akkor ebből amikor oda kerül a szavazólaphoz, akkor azt mondja, hogy ja, hát ő az egyetlen, akit ismerek, akkor ráixelek. Tehát valami ilyesmit
kell? Nagyjából igen, nagyon leegyszerűsítve, nagyjából erről szól a történet, és hát erről szólt ez a romániai eset is, amiből óriási nagy botrány lett Romániában. Ugye november 24-én megtartották a romániai elnökválasztások első forduláját, és hát fogalmazunk úgy, hogy nagyon nem a várt eredmény született ezen az elnökválasztáson, ebben az első fordulóba, és hát kiderült az, hogy az a jelölt, az a független jelölt, aki torony magasan nyert, és tényleg abszolút csokkoló módon, tehát a helyi politikai elemzőket is mindenkit teljes mértékben ledöbbentett ez a győzelem. Aki nyert, az a TikTokon és a különböző közösségi média felületeken, de elsősorban a TikTokon olyan támogatást kapott, ami hát hozzájárult jelentős mértékben ahhoz, ahogy ő győzni tudott ezen a választáson.
Figyelj, én ezt megint csak szeretném leegyszerűsíteni, tehát ezt akkor úgy kell elképzelni, hogy valaki, és akkor itt nem bizonyosodott be, hogy ki, nagyon sok pénzt költött arra, hogy ez a jelölt, aki végül megnyerte a választásokat, ez minél többször feltűnjön a képernyőkénél egy bizonyos állampolgári körben, ugye? És ezt meg a TikTok köszönte szépen ezt a bevételt, és megtette, amit a megrendelő óhajtott.
Pontosan, annyiban kiegészítve, hogy ez nagyon-nagyon szervezett körülmények között zajlott. Tehát azért ezt tegyük hozzá, hogy több száz ilyen kamu profil jött létre, vagy olyan profil mondjuk úgy, akik mögött nem áll valós személy a TikTokon, akik ennek a jelöltnek az üzeneteit továbbították, ugye körbeosztották, az ajánló algoritmus ezt eleve ugye felsúlyozta, ugye ilyenkor ez nyilván mennyi kérdés, hogy működik, mennyire pártatlanul működik, de felsúlyozta az algoritmus, és emellett még ugye jelentős összegeket költöttek arra, hogy ezeket a posztokat még láthatóbbá tegyék, úgy, hogy egyébként a jelölt azt állította a kampány során, hogy egy fillért nem költött el a TikTokon politikai hirdetésekre. És hát az Európai Bizottság számára ugye ez egy abszolút vörös posztó, különösen amit ugye említettél a digitális szolgáltatások működéséről szóló átfogó uniós rendelet miatt, hiszen ez a rendelet pont azért jött létre, hogy az ilyen rendszer szintű szolgáltatóknak a működését, vagy a befolyását egy kicsit letörje, vagy kordában tartsa. Itt ugye nem csak a TikTokot kell említeni ezek között a rendszer szintű szolgáltatások között, hanem a Meta összes szolgáltatását az Instagramtól kezdve a WhatsAppon át a Facebookig bezárólag, de ott van a YouTube is ezek között, ott van a számos ilyen kereskedelmi, online kereskedelmi platform is, és ugyan elsősorban ezeknek ennek a jogszabálynak az a mögöttes mozgató rugója, hogy a fiatalkorúakat védjük meg, tehát a fiatalkorúak védelmére nagyon komoly hangsúlyt helyez, de ugyanakkor az ilyen politikai manipuláció kapcsán is megfogalmaz bizonyos tiltásokat, és előír bizonyos transzparenciákat. Mire gondolok? Itt arra gondolok például, hogyha mondjuk közzétesz valaki egy politikai hirdetést a TikTokon, Facebookon, Instagramon, bárhol, akkor annak meg kell jelennie feketén-fehéren, hogy ez egy politikai hirdetés, illetve azt is szerepeltetni kell, hogy kitette közzé ezt a politikai hirdetést. Később jön majd egy jogszabály, jövő októberben fog hatályba lépni, az még durvábban fogja ezt szabályozni az Európai Unióban, ott már azt hiszem a kampánybüdzsét is közzé kell tenni, tehát ilyen nagyon durván transzparenssé kell tenni ezt az egészet. És az Európai Bizottság most azt vizsgálja elsősorban, hogy a TikTok a működése során egyrészt ezt a transzparenciát biztosította-e, illetve megtette mindent annak érdekében, hogy elkerülje azt, hogy külső felek manipulálják a romániai elnök választásokat.
Igen, a kérdésem az lett volna, anélkül, hogy védenem kellene a fent nevezett portálok bármelyikét, vagy applikációk bármelyikét, hogy azért ebben nincsenek magukra hagyva, mert nyugtass meg, hogy nem nekik kell eldönteni azt, hogy mi aggályos, meg mi nem, mert erre nincs az a mennyiségű ember, és különös tekintetem, hogy a politológus végzettségű operátor, aki el tudná dönteni, hogy beesik egy nagy megrendelés, hogy akkor az most aggályos választójogi szempontból, vagy nem.
Nyilván vannak támpontok a jogszabályba, bár hozzáteszem a Google például pont most azt hiszem novemberben jelentette be, hogy az összes platformján le fogja lőni a politikai hirdetéseket, pont azért, mert az Európai Uniós politikai reklámszabályozásnak nem tud eleget tenni, mert ugye azt mondja a Google, hogy technikailag nem lehet neki ennek eleget tenni, tehát nem lehet egyszerűen megvalósítani azt, amit az Európai Unió kér ezektől az óriás platformoktól, úgyhogy ennek tulajdonképpen még akár örülhetnek is a felhasználók, hiszen a YouTube-on például nem jön már több politikai hirdetés, egy idő után, azt hiszem talán jövő év elejétől lép életbe ez a változás. Tehát, hogy van olyan platform, ami azt mondja, hogy neki kevés az a támpont, amit az Európai Bizottság neki ad azért, hogy jogszerűen járjon
el. Hát szerintem ez egy jó kifutása ennek a dolognak, hogy ahogy döntött a Google és a YouTube esetében. Viszont az Egyesült Államokban más lesz a kifutás, ugye, mert ott az van, hogy végülis az fog történni valószínűleg, hogy átadják a ByteDance tulajdonából egy amerikai cégnek, amiben a fene tudja, hogy ki lesz a tulajdonos az egész hóbelevancot, és akkor érdekes módon itt megint látunk egy ilyen Trumpi fordulatot, hogy ugye a mostani kampányban állítólag baromi nagy sikere volt a TikTok elérésnek és a fiatalok elérésének a Trump oldalára, úgyhogy ő megváltoztatta a véleményét arról, hogy ez vajon jó-e vagy nem jó. És most egy ilyen brokerként van ott, egy üzletet szeretne kötni, hogy maradhasson a TikTok, és maradhasson minden, csak amerikai cég legyen a tulajdonos.
Hát az USA-ban nagyon érdekes a helyzet valóban, mert egyrészt ugye az a jogszabály, ami áprilisban alá lett írva Biden által, hogy ugye ami két lehetőséget ad a TikToknak, az egyik, amit mondtál, hogy vagy eladják egy amerikai entitásnak az egész amerikai érdekeltséget, tehát itt nem arról van szó, hogy az egész céget kell adni amerikai tulajdonosnak, hanem az amerikai
érdekeltséget, persze, nyilván,
az amerikai
így van.
Szervereket, minden tokkal vonóval, tehát le kell választani az cégről, tehát vagy ez megtörténik, vagy ki kell vonulni az országból egy az egyben a TikTok.
Ez most, ha ez nem ez nem sokára érvénybe lép ez a szabály.
Január 19-én jár le ez a határidő, ami azért nagyon érdekes, mert január 19-e Biden utolsó hivatalban töltött napja, és Bidennek még megvan a lehetősége arra, hogy ezt a határidőt egyszerű alkalommal 90 nappal meghosszabbítsa. Kérdés, hogy ezt meg fogja tenni, és hogyha megteszi, akkor Trump, aki ugye említetted, hogy alapvetően pozitívabban áll hozzá a TikTokhoz, nem véletlenül, a Trump végül is meg fogja fordítani ezt a jogszabályt valamilyen módon, vagy meg fogja akadályozni azt, hogy a TikToknak ki kelljen vonulnia, de az tény, hogy az a félelem, ami miatt ez a jogszabály született még áprilisban, ugye elsősorban az volt, hogy majd az amerikai elnök választásokat befolyásolni fogják külső aktorok a TikTokon. Ez nem nagyon látszik, hogy bekövetkezett. Tehát nem nagyon olvasni híreket arról, vagy akkor nem nagyon lehetett olvasni híreket november elején arról, hogy a kampány során bármilyen visszaélés megjelent volna a közösségi média felületeken. Úgyhogy kicsit én ilyen okofagyottnak is érzem ezt az egész problémát.
Hát igazából itt az adatvagyon a kérdés szerintem, amitől fáznak az amerikaiak.
Igen, egyébként igen. És nagyon érdekes egyébként az, hogyha összehasonlítjuk az EU-t az USA-val, ilyen szempontból a felhasználói bázis mérete is nagyjából egyezik, ami az USA-ban nagyjából 170 millió felhasználója van a TikToknak, az Európai Unióban pedig 150 millió a legfrissebb átláthatósági jelentés alapján. Mondjuk ebből Romániában mennyi van, tehát hogy hányan használják konkrétan a román TikTokot, azt nem tudom, mert erről nincsen külön adat, de ezek szerint van akkora méretű felhasználói bázisa ott a szolgáltatónak, hogy ezzel egy választást el lehet dönteni. És hát azért látjuk azt is, akár a magyar példákból kiindulva is, hogy mennyire kiélezettek tudnak lenni választások, meg szavazások, népszavazások. Tehát itt azért pár száz szavazattal el lehet dönteni egy eredményt. Számít, tehát hogy nem véletlenül vannak a politikusok Európa szerte ráfeszülve arra, hogy ezek a platformok, ezek hogyan is jelenítik meg a politikai üzeneteket, és aztán a végén ez hogyan fog lecsapódni a szavazatok számánál a szavazat számlálás során.
Oké.
Hát izgiszitu.
Bizony.
Beszélünk még róla, Tamás. Nagyon szépen köszönjük neked.
Én köszönöm a lehetőséget. Sziasztok.
Kellemes ünnepeket, ha nem beszélnénk.
Nektek is. Sziasztok.
Szia.
Érdemes átolvasgatni Tamás cikkeit is erről. Koly Tamás, a hvsv.hu szerkesztője beszélt nekünk arról, hogy körmére néznek a TikToknak.
IT Kalauz. A Millás reggeli információtechnológiai rovatát hallottátok. Igazodj el az egyesek és nullák erdejében.
A rovat támogatója, a hazai tőzsde gyorsan növekvő nemzetközi informatikai szolgáltatója, a Gloster Info kommunikációs nyerté.
Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
Boró Szilárd,
igen.
Pénzügyi innovációs vezető vonalban. Szevasz, jó reggelt, pozitívan.
Jó reggelt, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat.
Ne engedd, hogy a tények befolyásoljanak.
De engedj.
Pozitív átkötéssel, egy szép átkötéssel az előző blokkhoz. A jeges vízbe merült a Bux Index ma reggel, de már olyan egészségesen jött ki belőle, hogy már majdnem pluszba van.
Na, és a forint?
Azt hagyjuk, na, most
ott,
kell mindig
ott maradt.
Övön aluli ütésekkel sorozni.
Azért, mert úgy kiugrott a Bux a jeges fürdőből, hogy a forintot szegényt ott hagyta, majd azért vissza kell nyúlni, ami most itt senkinek nem smakkol.
Egészen picire összement a forint, igen.
A forint az most kicsit Leonardo DiCaprio-san süllyed el
igen.
A jeges vízben.
Kétségbe esett szemekkel néz a fölötte lévő összes többi devizára. Na, ennél azért több konkrétumot szeretnék. Mi történik a Budapesti értéktőzsdén? Igen. Mert hogy én amikor utoljára láttam, mindegyik részvény esegetett egy kicsit. Az OTP meg kimondottan nagy mértékű zuhanást könyvelte el, ilyen 1% fölötti, de nem tudom, mert nem mostanában néztem.
Így van, azért mondom, hogy a reggel nyitás után rögtön volt egy nagy zuhanás, de ahhoz képest azóta kezd kicsit magára találni. Ez most az OTP-nél azért még egy mindig masszívabb mínuszt jelent, 0,6%-os, 21.570 forinton van most a bankpapír, ugyanakkor a Richter és a MOL már pozitívba tudott fordulni. A Richternél ez 0,4%-os emelkedés 10.550 forintra, míg a MOL-nál 2.698 forinton volt az utolsó kötés, ez 0,2%-os pluszt jelent. A Magyar Telekom inkább oldalazik, 2 forinttal van most lejjebb a tegnapi záróértékénél, 1274 forinton kötötték utoljára, úgyhogy mondhatjuk, hogy vegyes a kép, így fél óra után a budapesti értéktőzsdén, ugye a tegnapi nagy amerikai esést azért úgy tűnik, hogy annyira nem reagálja le Európa, vagy legalábbis nincsenek itt most olyan masszív zuhanások, hogyha kinézek egy kicsit az európai indexekre, habár ott is nagyjából mínuszosak, de azért közel sem olyan nagy mértékben, mint a tegnapi amerikai esés mutatta volna. Itt is ilyen 0,5% és 1% között vannak most a nagy indexek. Úgyhogy ha ehhez képest nézem, a jelen pillanatban éppen 0,1%-kal csökkenő BUX index még felül teljesítőnek nevezhető.
Oké, hát
pozitívak maradjunk.
Igen, muszáj lenyelni a békát, gyorsan és halkan és feltűnésmentesen mondd el, hogy mi folyik a forint piacon.
Hogy ott ugye az történik, hogy a tegnapi Fed döntés után, illetve nem is maga a döntés, mert az várható volt, hanem az azt követő információk alapján a jövő évre vonatkozó kamat csökkentési pálya elég jelentősen felfelé módosult, vagyis hogy jóval kisebb csökkentést jeleznek most előre a döntéshozók, és ez egy brutális dollár erősödésben manifesztálódott, vagyis az euró-dollár 1.04 alá zuhant be, és ez ugye általában azt jelenti, hogy a feltörekvő piac devizák gyengülnek, és ez most is pontosan így történt. Nem forint specifikus a dolog, hanem gyakorlatilag minden hozzánk köthető deviza is egyértelműen gyengült a dollár erősödés okán, és most éppen 414 forint fölött van egy picivel az euróforint árfolyam, és megközelítette a 400 forintot a dollár forintot, most 398.60-at látok éppen, úgyhogy hát semmiképpen sem mondható rózsásnak a helyzet a forint szempontjából. Én azért bízom benne, hogy itt az év végére egy kicsit hírek csökkenésével megint egy megnyugvás érkezhet. Nem számítanék feltétlenül arra, hogy új rekordra fusson így az évzárás előtt a forint, de hát sajnos így most már a 4-10 alatti értékek is kicsit távolinak tűnnek.
Hát, köszönjük. Nem tudom. Nem akarlak én tovább.
Milyen kedves.
Nyugodtan forgasd a tört.
Nem. Neked mindenképpen köszönjük, hogy ezt elmondtad nekünk.
Ezért az edzőm le fog szúrni, hogy megmondta, hogy a földön fekvő ember még nincs legyőzve, nincs megsemmisítve, de nem tudok kivetkőzni magamból, ne haragudj.
Szilárd.
Nem haragszom.
Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Kitartást. Hajrá Szabó néni.
Mindenkinek.
Szia.
Nem adjuk fel. Sziasztok.
Búró Szilárd pénzügyi innovációs vezető beszélt arról, hogy mi történt a budapesti értéktőzsdén nyitás óta, és hogy áll a forint devizapiacon.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
Hamarosan pezsgőzünk, jön ide a stúdióban Müller Kornél, a Törlei Pezsgő Pincészet Kft. Ügyvezető igazgatója. Elég sok hír is van a Törlei házatájáról. Azt is megnézzük, hogy a hazai fogyasztási trendek hogy alakulnak, úgyhogy meg hát milyen spéci pezsgők és tervek vannak még, úgyhogy mindenről beszélgettünk. Jöjjön akkor most a Royal Castles, egy 2018-as lemezükről, a számnak a címe stílusosan Champagne.
És meg is eszi, amit főzött. Trendek, receptek, gasztronómia és italkultúra. Hedonista ABCD a Millás reggeliben.
Ahogy beharangoztuk, pezsgőkről lesz szó. Elég sok érdekesség van. Itt van velünk a stúdióban a Törlei Pezsgőpincészet Kft. Ügyvezető igazgatója Müller Kornél. Jó reggelt!
Jó reggelt!
Na, hát kezdjük azzal, hogy aranyérmet nyert a törlei alkoholmentes rozé a Global Low and No Alcohol Wine Masters versenyén. Ez már önmagában egy ilyen egy érdekesség, hogy van ilyen verseny, hát mi, és rámutat egy trendre.
Benne van a teljes pezsgőipari innováció. Alkoholmentes rozé. Abszolút. Mi kell még?
Abszolút. Ez valóban egyébként hatalmas újdonság, ugye tegnap tudtuk meg ezt a nagyszerű hírt, és tényleg büszkék vagyunk rá. Tehát ez egy szenzációs dolog. Londonban olyan nemzetközi porondon nyert ez a pezsgő, ahol igazából mindenki ott van, aki számít.
Uh-huh. Na most pont ez az a nagy kérdés, hogy akkor ezek szerint az alkoholmentes kategória annyira hasít, nem csak a borban, hanem pezsgőben is, ugye mondjuk, hogy a bornak az egyik alkategóriája a pezsgő, hogy ennyire odafigyelnek rá, hogy most már a versenyeken is van, és hát nyilván nem maradhat ki belőle egy gyártó sem.
Abszolút. Szerintem ez egy nagyon fontos dolog, és igazából én azt mondanám, hogy nem is leváltani készül ugye az alkoholmentes, az alkoholos pezsgőt, hanem inkább kiegészíteni. Tehát szerintem manapság ez már egy szinte elvárás, hogy mondjuk egy fogadáson ne csak alkoholos, hanem alkoholmentest is felszolgáljanak, vagy pedig ugyanígy egy buliban mondjuk legyen alkoholmentes alternatíva is azoknak, akik esetleg valamilyen oknál fogva nem szeretnek.
Ez korosztály függő? Mert azt gondolom, hogy én beszélgettem sokszor borászokkal erről a piacról, meg a nem tudom, és ők mondják, hogy a fiatal korosztály teljesen más gondol ezekről a piacokról is, mint oly sok másik piac.
Annyiban talán egy picit korosztályfüggő is, hogy a fiatalok sokkal nyitottabbak erre, tehát valóban mondjuk a fiatalok körében sokkal jellemzőbb az, hogy kicsit visszahúzódnak az alkoholfogyasztástól, de egyébként nagyon alkalomfüggő is, tehát hogyha belegondolunk, azért mindannyian van olyan, hogy autóval érkezünk valahova, és nem kellemes dolog kimaradni egy jó kis kocintásból, és ez igazából megnyitja a kaput azoknak a helyzeteknek, amikor valamiatt nem szeretnénk alkoholizálni.
Én azon gondolkodom, amióta borok tekintetében bejött ez az alkoholmentes kategória, hogy mennyire lehet ezt egy kalap alá venni az alkoholos termékekkel. És lehet, hogy a pezsgőnél ez egy más kérdés, mert ugye belép a szénsav a képbe, ami merőben befolyásolja az ízképét egy italnak, mint egy csendes bornál, ugye, ahol valójában kivesszük az egyik olyan összetevőt, ami az egyik lába lenne az ízképnek. Tehát a három lába közül mondjuk egy száraz bolná, az alkohol az egyik az, aminek ott kéne,
ami
hogy
olyan
legyen.
Olyan ízt ad neki.
Hát nem, ugye van ugye a tannin, a sav és az alkohol, igen. Ez a három dolog. És akkor, hogyha kivesszük az alkoholt, marad kettő, és ez baromi nehéz bármivel pótolgatni. Mondjuk a szénsav, hogyha bejön a képbe, akkor lehet egy kicsit más a helyzet.
Igen, egyébként ez valóban így van, tehát a szénsavas mondjuk a pezsgő kategóriában sokkal egyszerűbb jót alkotni, és ezért egyébként hamarabb elkezdődött ennek a piacnak a felépülése. Nem gondolom, hogy helyettesíteni akarja az alkoholmentes az alkoholos. Tehát természetes, hogy ugye van egy, tehát ezt nem lehet tagadni, hogy van valamilyen mértékig más ízképe, de még egyszer én igazából abban látom itt a hatalmas lehetőséget, hogy amikor nincs valamikor valakinek arra lehetősége, hogy fogyasszon alkoholos italt, vagy nem szeretne, akkor talán ez a legjobb következő alternatíva, ahelyett, hogy egy juice-zal vagy egy bármi mással.
Hát főleg egy ünnepi alkalom, mindenki kocint, én ott állok egy üvegben,
vagy nem, egy narancs juice-zal, hiába van egy főtében benne az
maga nem örül a sikereinknek, teszik fel, nem csak kocsival vagyok.
Igen, és ezt ugye látjuk is egyébként, hogyha egy buliba megjelenik valaki és hoz alkoholmentes pezsgőt, akkor mindenkinek felderül a szeme, akik azt gondolták, hogy egész este nem fognak tudni kocintani, partizni a többieknek. Tehát ezzel nagy örömet lehet okozni.
Nagyon leragadtunk az alkoholmentesnél, de én tényleg nem tudom nem észrevenni az innovációt. Rengeteg muskotályos, már van ez a jégpezsgő, azt hiszem pont a törleinél, van vöröspezsgő, rozépezsgő, és akkor itt is ugye száraz, felszáraz, száraz, tehát hogy régen a szocializmusban az volt, hogy örültünk, ha valamilyen pezsgőt ugye lehetett venni, most meg zavarba ejtően bőséges a választék, de ezt mi hagyja? Ugyanaz, mint az, mert az alkoholmentesnél értjük a piaci szituációt, kocincson az is, aki egyébként meg nem tudna. Oké, de ki igényel mondjuk rozépesgőt?
Hát ezt ugye gyakorlatilag a piac hajtja, és az érdeklődés hajtja, ugye nagyon trendivé kezd lenni a pezsgő, és ezáltal szeretnénk, hogyha hogyha egy kicsit megnyílne ez a dolog, és megnyílne a piac, és mások is bevonódhatnának a fogyasztásba, olyanok, akik esetleg eddig nem érdeklődtek. Tehát például mondjuk az ICE, az tipikusan egy olyan innováció, ami rengeteg új fogyasztót bevonzott a piacra. Különösen fiatalok, trendibb fogyasztók, olyanok, akik szeretnek partizni, ez kifejezetten egy partita, és ezzel egy picit így megpróbáljuk feszegetni a határait a pezsgő kategóriának, ami hagyományosan egy nagyon konzervatív kategória volt, és rengeteg új fogyasztó bejött ezáltal. Mit az ICE-nak, amikor az ICE bevezettük, akkor mi magunk lepődtünk meg, hogy az első vásárlási hullámban 70%-a a vásárlóknak olyan volt, aki korábban nem fogyasztott pezsgő.
Mit szól ez, szegény pezsgőmester, de ezt most hagyjuk. Egyébként a...
Nem, hát közben szerintem a másik oldala is megvan, tehát, hogy vannak a korlátozottan elérhető palackérlelésű, speciális, igazán kimondottan azoknak a szánt pezsgők, akik viszont mondjuk lehet, hogy pont egy külföldi termék mellett vagy ellenében vásárolnak ilyet.
Abszolút, igen. Tehát a piac egyébként így fejlődik, pontosan ahogy mondod, tehát részint szélesedik azáltal, hogy az innovációk több fogyasztót, új fogyasztót bevonzanak, de ugyanakkor fölfele is megy a piac, tehát premizálódik, és abszolút kell szofisztikáltabbá válni mondjuk a magyar pezsgőfogyasztás, és ezáltal a prémium termékek is abszolút megtalálják a helyüket.
A fogyasztásról visszatérve egy kicsit, én megdöbbentem, mikor először láttam nyáron óriás plakáton pezsgő hirdetést, mert a magyar az olyan, mint a pezsgő fogyasztása, mint a halászlé, a karácsony halászlé, szilveszter pezsgő. Ez ennek vége?
Ez hát egy kicsit reméljük, hogy vége, tehát hagyományosan ugye így alakult a piac valóban, hogy túlnyomó többségében a magyarok szilveszterkor pukkantottak pezsgőt. Igazából egy picit ezen dolgozunk is, ugye láttad ezt a kampányt nyáron, különböző kampányok futnak nyáron is, szeretnénk, hogyha magyar fogyasztók is oda jutnának, hogy gyakorlatilag egy hétköznapi itallá tudna válni a pezsgő, és ezen nagyon jó úton járunk. Ugye ki sikerült húzni ezt a parti világba, a buli világba, a vacsorákhoz, tehát gyakorlatilag ez a célunk, hogy kiegyenesítsük ezt.
De ez nem kontraproduktív egy kicsit? Mert a pezsgőnek volt egy olyan imidzse, hogyha én valaminek meg akartam adni a módját, akkor nem bort bontottam, nem pezsgőt ciccentettem, hanem, vagy sört ciccentettem, hanem akkor egyébként ez ilyen ajándékozásban is. Ha én egy üveg pezsgővel érkeztem valahova, az tök más alkalom volt, mint mikor egy üveg borral. Tehát ez egy ilyen ünnepélyesebb. Na, ha most ez a hétköznapok italává válik, akkor hova tűnik ez a piaci szempontból sem elhanyagolhatóan fontos image?
Valószínűleg ez a félúton fog megállni ezen a palettán, tehát mindenképpen egy kicsit próbáljuk informálisabbá tenni a kategóriát, de mindenképpen meg fog maradni az, hogy egy kicsit menőbb, egy kicsit elegánsabb ital lesz, mondjuk akár, hogyha meg egy partin is kukkantják.
Nézzük akkor egy kicsit be a kulisszák mögé. Mi az, amit el tudsz mondani? Milyen tervek vannak? És mi az, ami most foglalkoztatja mondjuk az innovátorokat a cégnél?
Hát igazából már ez a szezon is nagyon érdekes és izgalmas. Ugye láthattátok talán a piacon, hogy megjelentünk az újrahúzott Hungáriával. Nagyon-nagyon izgalmas és modern világa lett a Hungária pezsgőnek. Ugye kijöttünk idén az ICE-szal. Az ICE az nagyon izgalmas, hogy először, amikor bevezettük, azt gondoltuk, hogy csak egy nyári ital lesz. Most ugye kiderült, ahogy most már 2 éve van a piacon, hogy igazából 2 nagy púpja van ennek, és amikor szépen a téli időszakban a meleg kandalló mellett akár bent vannak az emberek a lakásukban, akkor is nagyon szívesen foglalkoznak az ICE-szal. Tehát az ICE is ugyanúgy megmaradt, mint egy nagyon trendi és izgalmas ital a téli időszakra, és különböző új innovációkon dolgozunk. Hát azt talán elárulhatom, hogy az alkoholmentes az továbbra is fókuszban fog maradni, tehát én azt gondolom, hogy itt még rengeteg sok lehetőség van, és hát van 2 olyan nagy innováció a következő évre, amit most még nem mondhatok el, de majd figyeljétek a polcokat.
Ilyen a mi formánk. Egyébként kell innoválni folyamatosan? Tehát ez egy olyan piac, ami ezt elvárja? Mert
hát
még
nagy
nem,
a verseny
tehát
szerintem.
El se tudom képzelni, hogy hova lehet még. Nyilván nem az én feladatom, hogy kitaláljak új kategóriákat, de akkor is most
hát
egy elsoroltunk.
Hát nem biztos, hogy új kategória minden. Az innováció. Az, hogy piacra lépni egy termékkel, az lehet valami nagyon hagyományos dolog is, valami évjáratos, abszolút. Vagy valami spéci tehát, dolog, ami mondjuk nem igen. volt, vagy csak nagyon ritkán van.
Igen, tehát vannak, nem annyira, tehát vannak izgalmas, ám de nem annyira mondjuk formabontó innovációk, mondjuk idén jött ki a François-nak az Extra Dry variánsa, uh-huh. nagyon-nagyon finom és nagyon-nagyon jó pezsgő, de mégsem ugye robbantja fel igazából a piacnak a határait. Válaszolva a kérdésedre, szerintem kell innoválni, tehát minden kategóriának felelőssége, hogy legyen innováció a piacon. Ugye mi erős piacvezetők vagyunk a pezsgő piacon, 60%-os piacrésze. Azt gondolom, mi felelősségünk az, hogy ez izgalmas maradjon ez a piac, és mindig hozzunk valami új izgalmas innovációt a magyar fogyasztóknak.
Legyen így, és egy üzenettel tudunk visszacsatolni a legelejére. Sziasztok, nagy köszönet a törleinek az alkoholmentes pezsgőért, és nagy gratula a díj miatt. Nekem egyértelműen kiváltja az esti italozásomat, ezt idézőjelbe tette a vacsora mellé. Megvan az íz, és a szokásos, és a szokás az alkohol negatív hatásai nélkül, mondja Gábor. Így köszönjük
és neki egy másik lelkes ezt. Fogyasztó, Eszter azt írja, hogy én egész télen pezsgőzök, mióta rájöttem, hogy így is lehet. Jól vettem észre, hogy újra parafa dugókat használ, parafa rajongóként, nekem ez dupla öröm.
Így van, igen.
Hát gondolom, ez attól függ, hogy milyen kategória, vagy milyen ital, úgyhogy azon belül. Úgyhogy, hát oké, akkor nézni fogjuk. Mikor lehet valami kis morzsákat elhinteni az új, két új innovációról?
Szerintem mondjuk március környékén már beszélgethetünk.
Jó, oké, rendben. Oké, szabadon fogunk. Nagyon szépen köszönjük.
Köszönjük akkor szépen.
Minél több kocintást pezsgővel. Köszönjük szépen, hogy itt jártál
köszönöm
nálunk.
Köszönöm szépen.
Müller Kornél, a Törlei Pezsgőpincészet Kft. Ügyvezető igazgatójával beszélgettünk.
A Millás reggeli gasztrokulturális XYZ-je nagy evőknek, nagy ivóknak. Egészségünkre!
Kérem szépen, egy áldozat történetet hadd idézzünk így a végére. A Netflix egyik most népszerű filmjében is van egy taposó akna, ráléptem, nagyot robbant, pedig eddig minden simán ment. Mondjátok be, ha tudjátok, a Kézi Podgyász filmtől mindenki óvakodjon. Egyébként nagyon jó film, csak benne van a taposó akna, írja Levente, aki Ács Gáborral Üzbegisztánban járt néhány hónappal ezelőtt. Mindenkinek megvan a maga keresztje, tehát ebből is hallhatjuk. Nagyon szépen köszönjük. Mindenkinek kitartást van a Mageddon játékunkban, még van pár nap, ezt most már fél lábon is ki kell, hogy bírjuk mi kevesek, akik még állunk, és hát figyeljünk oda a mikrobiomunkra, hogy mindenféle betegség és megakadás nélkül tudjuk termelni a GDP-t, hogy el tudjunk mozdulni Bulgária irányába.
Köszönjük szépen a figyelmet, holnap reggel 6-tól ismétléssel jövünk, ahogy tudjátok, 6.30-tól pedig élőben Millás reggeli, egyébként 23-án is lesz adás, és csak utána megyünk el mi is pihenni 24-től, utána pedig 30-án és 31-én is lesz Millás reggeli, mind a kettő szilveszteri külön kiadás lesz. Köszönjük a figyelmet!
Sziasztok! Sziasztok.
Már a véget ért ugyan a műszak, az ügyelet azonban mindig tart. A sürgősségi és félig zárt osztályon holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, és felvesszük a piaci sztetoszkópot. Addig is keressetek minket közösségi rendelünkben a Facebookon, a mai adás podcastjét pedig a radiokafé98.hu és millásreggeli.hu oldalakon, a Spotify-on és a Google Podcast-en.
Millás reggeli.
A Rádiókafé gazdasági Muppet Show-ja. Két dologban bízhatsz. Az egyik mi vagyunk.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.